Dolgot, hogy föl tudjuk venni a fonalat, amelyet a múltkor elejtettünk. Tehát nagyon-nagyon röviden egy-két kockát visszaismételnénk a múltkori mutatványból. Nyilván emlékeznek rá, és feltűnt, hogy ezt az üzemszervezés és logisztika kapcsolatát eléggé hangsúlyozottan tárgyaltuk. Nagyon röviden csak odáig nyúlnék vissza, hogy még egyszer, nem először, nem utoljára, de sokadszor, gondoljuk végig, hogy logisztika alatt anyag és információ áramlás tervezésével, szervezésével, lebonyolításával, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységek összességét értjük. Tehát az áramlás nagyon fontos, ugye, hogy itt helyváltoztatásról van szó, minden elem tekintetében, tehát akár anyagi, akár informatikai elemekről van szó. Megbeszéltük a célokat, ezt a bizonyos 6M-et, ugye most nem részletezem, megfelelő áru, megfelelő helyre, stb. És esett egy pár szó erről Just in Time-ról, aminek a születését is ugye megbeszéltük, tulajdonképpen hogyan értelmezték ezek a deréki apcsik annak idején, és hogy hát bizony, amikor arról van szó, hogy ezt egy kicsit szélesebb körben értelmezzük, akkor ebből hát problémák származtak, amelyek ma már nagyon láthatók elsősorban Európában, ugye, ahol a szállítások gyakoriságának meg sokszorozódása nagyon komoly problémákat vet fel. Egy kicsit talán átsiklottunk a múltkor ezen utolsó krumpli fölött, ugye, hogy mindezekkel összefüggésben megjelenik ez a bizonyos új termelési filozófia, a készletre gyártás, vagy megrendelésre gyártás, ami a régi push nyomásos technika helyett, vagy filozófia helyett a húzásos, a szívásos technikát helyezi előtérbe, tehát azt a régi több száz éves hagyományos, és hát jól működő, nem volt az a semmi gond sokáig, push dolgot váltjuk fel, amikor arról volt szó, ugye, hogy gyártunk, amit tudunk és amennyit tudunk, és a marketingeseink remélhetőleg bele tudják nyomni a piacba a terméket, és el is tudják adni. Előbb-utóbb ilyen túltermelési válságokba futunk, mint amiben ugye most is belecseppentünk, épp egy éve ünnepeltük ezt a nagyszerű pillanatot. A pull ugye azt jelenteni, hogy csak azt gyártom, amire konkrét megrendelésem van, hát ez marha jó, ugye? Csak hát persze ehhez iszonyúan élesbe kell szervezni minden. És akkor a megrendelő, az igény, a piac húzza a termelést, ugye? Hogy azt gyártom, aminek már megvan a vevője. Természetesen ahhoz, hogy ehhez elviselhető en hosszú vagy kellően rövid megrendelés átfutási időket tudjunk produkálni. Hát azért párhuzamosan folynak tevékenységek, ezt tavaly azért elég részletesen megbeszéltük a logisztika rendszerekben. Tehát itt nyilván, ha én addig egy szalmaszálat nem teszek keresztbe, amíg a megrendelési szerződés nincs aláírva, akkor az életbe nem fog tudni eladni semmit, mert nincsen annyi idő, ugye, hogy a vevő megvárja, amíg én elmegyek a bányába, stb. És lesz a végén egy termék belőle. Tehát éppen párhuzamos tevékenységekről van szó, olyan tevékenységekről, amiket nagy teljesítő képességű, gyors átállást biztosító termelési rendszerek, ugye, ezek a bizonyos rugalmas, integrált gyártó rendszerek tudnak produkálni, amelyek nél valóban szó van erről a rendelési ciklusidő csökkenésről, késztermék-készlet csökkenésről, és így tovább. Tehát ez a megrendelésre gyártás az két nagyon kemény feltételen alapszik, hogy egyáltalán reményünk legyen a megszervezésére. Az egyik egy nagy teljesítményű, rugalmas, gyors átállásra képes termelőrendszer, a másik pedig egy nagyon megbízható, nagyon gyors és nagyon jó prognózisokat is készítő információs informatikai rendszer. Ha ez a kettő együtt van, akkor még mindig nagyon kemény szervezési munka vár ránk, hogy ezt a penge éles dolgot, amit ez a pool jelent, meg lehessen szervezni. Hát erre áll nekünk rendelkezésre ma már ez a CIM, ugye ez a számítógéppel integrált gyártórendszer, amely adott esetben ugye, képes ezeknek a feltételeknek megfelelni. Igen ám, de ahhoz, hogy a rugalmas rendszerünk kellő hatékonysággal működhessen, ahhoz egy nagyon, hát sok esetben nagyon durva profil szűkítést kell elvégezni, ami ez a mékorbály kérdés, ugye, hogy csak az gyártsuk, amire nagy mennyiségben van igény, és ami olyan spéci termék, amelyet jobbára én egyedül tudok a piacnak produkálni. Ahhoz, hogy ez a számítógéppel integrált rendszerünk megfelelő kiszolgálást kapjon, szükség van erre a számítógéppel integrált logisztikai rendszerre, ami ugye, mindazokat a feltételeket megteremti, hogy a címünk megfelelőképpen tudjon működni. Itt a feltételek ugye nagyon röviden meg vannak fogalmazva. Azt szeretném kiemelni, hogy a kettő kapcsolata az egy egymásba fonódó valamiként képzelendő el, nagyon nehéz határokat húzni, hogy meddig cím, meddig termelek, meddig logisztikázok, technológia függő dolog, gépesítettség, automatizáltsági szinttől függő dolog, és itt, hogy milyen mélyen megy be a cél a címbe, ugye? Hiszen meséltem önöknek, hogy valami olyasmi már sokszor megvalósul, ugye, hogy ezek a logisztikusok, ezek bemennek a termelési rendszer utolsó elemeiig, és ott veszik át az árut, még készen sincs teljesen, és viszik a logisztikai központokba, ahol bizonyos finishing, ilyen befejező műveleteket ellátnak, és azért ők, mert így könnyebb szállítani, tárolni, stb. No, eljutottunk így persze nagy lépésekkel haladva ahhoz, hogy jó nekünk, ha van egy számítógéppel integrált szállító rendszerünk, ami harmadikként kapcsolódik be ebbe a trióba, és ugyancsak nagyon bonyolultan függenek össze és kapcsolódnak egymásba e hármas rendszerek, ugye? És ez a cím-cil-cit kapcsolat, amit itt a végén elcímcogtam önöknek, ugye? Hát ez egy meglehetősen bonyolult dolog, és elsősorban technológia függő, meg hát fejlettségi szint függő, hogy milyen együttműködésekről van itt szó. Na, ezek után csináltunk egy összegzést, amivel megállapítottuk azt, hogy tulajdonképpen az üzemszervezés és a logisztika ugyanolyan célrendszer mentén működik, ez a bizonyos 6M-tel, ugye? Azzal a különbséggel, hogy kijelöltük a felség területeket, az üzemszervezés a termelés területén, a középső dobozban, ha tetszenek emlékezni, ugye ellátás, termelés, elosztás, ez a három doboz, ez mindig jöjjön föl, ha logisztikáról szó van. A logisztika pedig az ellátás elosztás területén próbálja ugyanazt a célrendszert megvalósítani, miközben benyúlik a termelésbe is, hiszen termelési gyártási logisztika címén ott is garázdálkodik. A logisztika nyakába varjuk, tavaly ugye erről is volt szó, vagy akkor, amikor kihallgatta, ugye, a vállalati logisztika speciális és negyedik területeként jelentkezik ez a bizonyos hulladékkezelési logisztika, vagy újrahasznosítási logisztika, reverse logisztika, mindenféle szép neve van, okos emberek agyon nevezik, hogy tudomány csináljanak belőle. A lényeg az, hogy az ezzel kapcsolatos tevékenységek, a gyűjtés, ezzel kapcsolatos szállítási, tárolási problémák, szétszerelés, válogatás, minősítés és a nem használható maradványok megsemmisítése a vállalati logisztika nyakába van varva. A logisztikai szemléletmódot átugorhatjuk, és eljutottunk a tudomány nagyjai, kezdtük Taylorral, akinek a tevékenységét megbeszéltük. Ha egy kicsit korábban veszem meg a rádió műsort, akkor fölhívhattam volna figyelmüket. Szombaton ment a Modern Idők valamelyik kanálison. Hát aki látta, jó tette, aki nem, az sajnálhatja. Ugye, hogy nagyon-nagyon keményen kijön két dolog, az egyik ugye, hogy a termelékenység érdekében mindent, a másik pedig, hogy egy elembertelenedett és elembertelenedő tevékenységről van szó. Annyira szét van szedve apró elemekre a tevékenység a szalag mellett, hogy az a kreativitást meg születni sem engedi, nem, hogy kiöli az emberből. Nagyon érdekes dolog, hogy a szalag megszületésének szükségessége szépen levezethető egyrészt a képzetlen munkaerő tömegek okán, másrészt pedig a termelékenység növelése okán, ennek az igénynek az okán, amit ugye az autógyárakban, hát hol máshol tapasztaltunk Amerikában, és a jó öreg Galambos Józsi találta ki, és szervezte meg ezt a szalagszerű gyártásszerelést, ami egy nagyon kemény munka. Egy érdekes dolgot olvashatnak, talán az egyik könyv, amit ajánlottam önöknek ez a munkahelyi befolyásolással kapcsolatban, talán abban olvastam, hogy egy nagyon irigyelt állás és pozíció képviselője panaszkodik, hogy milyen rémes munkája van, mert a munkája kezdetén komoly, bonyolult műszereken végez néhány beállítást, utána órákig nem csinál semmit, megöli az unalom, és utána, amikor jár lefele a munkaidő, akkor megint kézbe vesz néhány műszert, néhány irányítási feladatot, és akkor vége. És a találós kérdés, hogy ki mondhatta ezt. Hát ezt ma már nagyon sokan mondhatták, de ugye ezzel a 20 évvel ezelőtti könyvben ez egy Jumbónak a pilótája volt, aki azt mondta, hogy átrepülje az óceánt, hát annál unalmasabb dolog a világon nincs, mert az első 20 perc után robotpilóta, utána órákig megy a gép, hála jó Istennek nem történik semmi, ugye? És az utolsó 20 percben leteszi a vasat a földre, hát ott azért mégis azért jobb, ha odafigyel. Na de hát azért vannak ilyen tevékenységek bőven, talán meséltem, talán nem, hogy annak idején, amikor a diplomatervemet csináltam, akkor a Csepeli szerszámgépgyárban voltam, és ott kellett olyan megfigyeléses vizsgálatokat csinálni, amit a gyakorlatokon most ugye tetszenek megkóstolni. Hát sajnálatos módon van egy társaság, aki nagyon rosszul jött össze a dolog, ugye, akik a páros kedden vannak, ugye, ők még el se kezdték, jövő héten kezdik ezt a gyönyörűséget. Ez egy súlyos szervezési probléma, aminek ők az áldozatai. Ugyanis amikor a regisztrációs héten kiderült, hogy kell egy hetedik vagy x-edik, nem tudom hányadik gyakorlatot csinálni, hogy beleférjenek, ugye? Előre megfontolt szándékkal a páros keddet kértük, egyrészt meg kedden érünk rá, másrészt pedig a harmadik hétre volt tervezve ez a buli itt az egyetemen, amit aztán két napra rátett, miután megkaptuk a páros kedd terem, minden, utána visszahozták egy hétre, ugye? Már nem lehetett mit csinálni, úgyhogy van egy társaság, amik minden alap nélkül ugye lebegnek, mint Mohamed koporsója, és nem is tudják, miről beszélek. Tehát szóval ezeknél a megfigyeléses vizsgálatoknál, amelyet egyébként az öreg Taylor alkalmazott először, ugye, én belefutottam egy olyan kelepcébe, hogy ebben a gyárban csináltak olyan trükköt, hogy 6 méteres rudakat föltettek köszörűgépekre, ugye, elindították a gépet, és szemmel nem látható lassúsággal a köszörű végig ment a 6 méteren. Érted? Hát én azt hittem, hogy fűrész. Azt hittem fűrész, hogy egyhez nem, köszörű. Állati lassan ment, ugye délre végigért, aztán jött vissza. Most nekem kellett volna ott, most mit mérek? Ember nem volt a közelben, ugye, mert az a pacák, aki ezzel foglalkozott, 4-5 géppel is dolgozott. Tehát ilyesmik vannak, ugye, hogy elindítjuk a gépet, dolgozik, aztán időközben ránézünk, hogy nem szaladt-e kanyarba, vagy nincs valami baj, és aztán a végén kell vele valamit csinálni. Tehát ezek a kemény körülmények vezettek oda, hogy aztán később, tehát hallottak ilyet, ugye a Volvo modell, a svéd modell volt, ami robbanásszerűen oldotta föl ezt a szalagszerű gyártási históriát, ugye, hogy a kreativitás érvényesüljön, tehát ne csak egy anyut kelljen valakinek meghúzni, hanem összetettebb feladatokkal foglalkozzanak. Nos, nagyon sokat köszönhetünk Taylornak, ugye őt tekintjük a tudomány megalkotójának, ezt Lenin el is ismerte mindjárt egy levéllel, ugye volt róla szó, ugye? Ugyanakkor Lenin fölismerte azt, hogy itt olyan dolgokról van szó, amit jó lenne megtanítani a mieinknek. Jó lenne megtanítani az ösztönösen dolgozóknak, hogy kell tudatosan dolgozni. Mert azért ő azt látta, és a példák is megvoltak, vigyázzunk, 900-as évek eleje, ugye? Tehát 100 éve, ugye? Hogy a tudatos munka tuti villi fix, hogy hatékonyabb, mint az ösztönös munka. Ne? És amit Taylor kitalált és megtanított az embereinek, azt érdemes megtanulni és átvenni. Említettem önöknek, hogy borzalmas, kemény normákat dolgozott ki Taylor, mert ő kiszámította, hogy ennyi idő alatt meg lehet csinálni, megfigyelte, hogy meg lehet csinálni, kipróbáltatta, hogy ennyi idő alatt meg lehet csinálni, és azt mondta, hogy akkor a norma ennyi. De ő megteremtett minden körülményt és feltételt arra, hogy ezt teljesíteni lehessen. Ezért volt az, hogy akik elmentek, visszajöttek, mert a szomszédban szervezetlen volt a folyamat, nem volt kézben tartva, és a lazább normák sem voltak tarthatók. Taylor, mint mérnök, bevallottan és keményen technokrata volt. Ő azt mondta, a műszaki problémákat meg kell oldani műszaki emberekkel, és ezért találta ki ezt a bizonyos funkcionális vezetési sémát, amikor a szokásos piramis helyett arról van szó, hogy sok-sok főnöke van egy embernek, tegyünk mindenhova hozzáértő embert, a technológia élére, a munkaügy élére, a munkabiztonság élére, a pénzügy élére, és így tovább, ugye? És ezek a szakemberek irányítsák a területeket, lehatárolt területeket, ne egy góré legyen, aminek mindent felül kell ügyelni, mert legfeljebb egyhez, ha kettőhöz érthet, ugye? A funkcionális szervezeti sémából aztán a korszerű szervezeti felépítések, szervezeti sémák nagyon sokat merítettek, és sok minden bölcsességnek lett ez a magva. Megemlítettük Gantot, mint munkatársat, akinek a neve ismerős, már csak a Gant-diagramról is, ugye? Őről is azt hiszik általában, hogy matematikus volt, nem, mérnök volt, tehát tanult ember, ugye, műszaki, tanult ember, ugye, ne értsék ezt félre, csak ő onnan közelítette a problémákat, ahonnan nekünk is kell, igaz? Tehát ezt én azért mondom, nekünk ő mond igazán sokat, és a Gant-diagramot azt Rogyásig fogjuk használni. Hát ezt nem fenyegetésképpen mondom, de ez benne van a levegőben. Nos, és eljutottunk szerintem a Gilbert házaspárig, ugye ez egy házaspár egyébként, a csaj az pszichológus volt, a Frank pedig mérnök, és ezek így összeakadtak, és ugye a nagyságos asszonynak a hatására indult meg egy olyan mozgalom tulajdonképpen az USA-ban, ami kifejezetten arra ment rá, hogy a dolgozóknak a megfelelő munkakörülményeket teremtsük meg, mert nem lehet teljesítményt elvárni akkor, ha rossz a szerszám, ha sötét van, ha fáznak a dolgozók, ha nagyon le kell hajolni, vagy ha nagyon föl kell hajolni, stb. És ezt ők nagyon-nagyon részletes vizsgálatokkal kezdték el boncolgatni, nagyon komoly következtetésekre jutottak, bele fogunk ebbe menni. A 30-as évek elején, sőt előtte vagyunk valamivel, amikor az USA-ban már olyan mozgófilm technika volt, amivel profi lassításokat visszajátszott, egyebeket lejpecsáj például, tehát ők ezt nagyon klasszul tudták használni. És végül itt van nekünk ez a Meyrnert nevű úr, aki a kínálatban szereplő kézikönyvnek az összeállítója, szerkesztője, ez a gazdasági mérnöki kézikönyv, ha tetszik rá emlékezni. Tulajdonképpen ő tette az íre föl a pontot, amikor mindazt, amit Gilbertik kitaláltak, ő nagyban megcsinálta. Hát rengeteg vizsgálatot végeztek a mozdulat elemzésre vonatkozóan, szerelő szalagok mellett, de hogy dolgoznak az emberek, és nagyon sok jó tanácsot fogalmaztak meg az embereknek. Ugye ebben a bizonyos óragyárban végezték a vizsgálatokat, és az eredményt pedig közzétették hatalmas irodalomban. Megalkották ezt az úgynevezett MTM eljárást, az első publikált mozdulattanulmányozással foglalkozó eljárás, amely iszonyú nagy kort kavart. Érdekes a háttere, kicsit vissza fogunk majd rá térni, és ettől kezdett terjedni Európában Anglia, Svédország, Franciaország, aztán Szovjetunió, és eljött hozzánk a 70-es évek közepén is, ahol én személyesen ismertem akkoriban egy fiatal srácot, aki ezzel foglalkozott, és elképesztő anyagokat mutatott nekem, eredeti amerikai anyagokat. Egy pár dolgot megpróbálok majd belőle fölpillantani. Ez az MTM, ez három amerikai szónak a rövidítése. Engedjék el nekem, hogy ne próbáljam kiejteni. Magyarul lefordítva a módszer időmérés. Ott középen ugye az a T, az a time. Tehát módszer időmérés, így van lefordítva, és hát majd megnézzük, hogy fejezi ki azt, amit a dolognak ki kell fejeznie. Nos, tehát ezek azok a meghatározó egyéniségek, akik a tudomány bölcsőjét ringatták, azóta persze számtalan sok híres tudós, Nobel-díjas köpött a levesbe Amerikában, Európában, Ázsiában, de említettem önöknek, hogy a gyökereket szeretném önöknek feltárni, hogy legyen mire kapaszkodni, ezért ezekkel a derék amerikaiakkal foglalkoztuk. Nézzük meg, hogy végül is mifán terem ez a mozdulatelemzési história, és szeretném ezt önökhöz egy kicsit közel hozni, mert nyilván, ha mondjuk ipari méretekben beszélgetünk, és egyszer csak fölvetődik ez a mozdulatelemzés, az embernek, ha nem ismeri, miről van szó, lehet egy olyan rossz érzése, hogy hát mit lehet ezzel keresni, hiszen mikro dolgokról van szó. Elképesztően sokat lehet vele keresni, nem is hitték ugye a világban, amíg a mért, visszamért eredmények nem mutatták azt, hogy mennyit lehet keresni. Természetesen ne automata esztergákat tessenek megtámadni a mozdulatelemzés módszerével, ugye sem automata köszörüket, mint ahogy én ott kísérleteztem Csepelem, hanem nyilvánvalóan olyan tevékenységeket, ahol a kézi munka dominál. Na nézzük akkor, hogy miről van itt szó. Emlékeznek talán arra, hogy a norma meghatározási módok, tehát szabatos módszerek között emlékeztük ezt a bizonyos megfigyelés, mérés, elemzés módszert, amelyet tulajdonképpen Taylor kezdett el azzal, hogy ott egy csendes sarokba vonulva a kisámlén azt figyelte, hogy hogyan dolgoznak az ő derék emberei, mikor puszta kézzel rakodják ki a vasércet a vasúti kocsikból, és ott vette azt észre, hogy szerinte ezt lehetne jobban is csinálni. Nos, rengeteg ilyen vizsgálaton és évtizedeken túl lévén tűnt fel ezeknek a derék embereknek, hogy bizonyos körülmények között bizonyos emberi tevékenységek azonos idő alatt végezhetők el. Ez egy óriási dolog. Ez egy óriási dolog, mert konstansunk van. Ugye? Ehhez el kellett jutni a legapróbb tevékenység elemig, a mozdulatokig. Ha emlékeznek rá, ugye a tevékenységek, folyamatok felbontása, azt mondtuk folyamat, részfolyamat, művelet, műveletelem, mozdulat. Tehát a legalsó szintig el kell menni, sőt a mozdulatoknál is még ugye vannak mozdulatcsoportok, mozdulatelemek, stb. Nem akarok ilyen részre belemenni, de minden esetre rendkívül részletekbe menő folyamat felbontást kell elvégezni ahhoz, hogy ezt a módszert alkalmazni lehessen. Na de, hol nyerjük meg a dolgot? Ott, hogy ha egyszer nekünk konstans időértékeink vannak, ami derék őseink összeállítottak, és azóta finomítottak, és nyilván ugye új technológiák esetében finomítani is kell, az az óriási dolog, hogy a megfigyelés, mérés, elemzés módszeréből a mérés már kivehető, ami a legfáradtságosabb egyébként, ugye, sokszor ismétlődően lestopperezni, hogy ki mit mennyi idő alatt tud elvégezni, hanem most már összetudunk állítani egy táblázat gyűjteményt, amit ugye Meynert ki is adott 48-ban, ami tervezési segédletként használható. Ezáltal a vizsgálatok rövidebb idő alatt elvégezhető. A megfigyelést meg kell csinálni, azért, hogy egy jó felbontást tudjunk csinálni, az elemzést persze, hogy a következtetések levonását meg kell tenni, de a fáradtságos mérésekben már nem kell részt venni. És ami egy nagyon-nagyon nagy poénja, egyébként mindenféle ilyen táblázatos segédletet használó módszernek, nem csak a mozdulatelemzésnek, de a mozdulatelemzés volt az első olyan módszer, ami táblázatokat használt, hogyha pontosan tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, a technológus tudja, hogy az előttünk álló feladatot milyen műveletekkel lehet elvégezni, akkor a tervezés fázisában használható. Azt írja az irodalom, hogy annak idején az Apollo program bizonyos fázisait, például Meynerdre alapozva NTM módszer segítségével számították ki időigényeket, egyebeket. Nyilvánvaló, ugye, hogy megfigyeléses módszer egyébként csak működő folyamat esetében használható, de mondom, itt ez a mozdulattanulmányzásnál arról van szó, hogy tudjuk, mit akarunk elvégezni, tudjuk, milyen tevékenységeket kell elvégezni, ezeket vissza tudjuk bontani mozdulatokig, és a táblázatokból kikeresett értékek segítségével a tervezés elvégezhető. Na, hogy hogyan ez majd mindjárt kiderül? Gyere, szíven! A gyakorlatokon elvégeztük tulajdonképpen ezeknek a norma meghatározási módszereknek a csoportosítását. Emlékeznek, van globális módszer, ami becsléseken alapszik, szabatos módszer, ami komoly számításokon alapszik. Hát nem szabad elfejteni, hogy ez a módszer, ez a szabatos módszerek közé tartozik, éppen azért, mert táblázatokat használ, és nagyon precíz számításokkal közelíti meg azt a bizonyos norma értéket. Nem is nagyon merem kimondani, hogy norma idő, mert lesz nekünk egy időértékünk, de látni fogják, hogy ez melléktermék, különösen a mozdulat elemzéses vizsgálatoknál elsősorban az észszerűsítés az eredmény, egy jobb módszer, egy jobb mozdulatsor kitalálása az eredmény, és az haba tortán, hogy ez általában rövidebb idő alatt és kevesebb fáradtsággal valósítható meg, ez plusz. No, tehát a Gilbert házaspár kezdték ezt a vizsgálat sorozatot, és az első, amit publikáltak, egy híres, hírhet eset, hogy a falazásnak a művelete, azt nézték meg, hogy egy kőműves hogyan teszi egyik téglát a másikra, és azt mondják, hogy klasszikus esetben ehhez 12 darab mozdulat kell. Ők addig csűrték, csavarták, és mindenféle ötletet és jó tanácsot adtak, és segédeszközöket, pódiumálvány, stb. Tetszenek látni, találtak ki, hogy a kőműves most 5 mozdulatból, 5 kéz mozdulatból a téglát a helyére tudja tenni. Gilbrették film technikájának a lényege az volt, hogy lassítani tudtak, és a számítások, a megfigyeléseket a lassítások alapján végezték el, a számításokat pedig a kikockázással. Tehát kockánként vizsgálták, hogy mennyire változik egy mozdulat, ugye? Időben, és leszámolták, hogy a mozdulat nyúlok innentől idáig, mitől ez hány kocka a filmen, beszorozták a lefutási idővel, és volt egy időértékük. Ez egy durva dolog volt, majd később látjuk, hogyan finomították ezt az egészet. Amikor az európai térhódítása a módszernek elérkezett hozzánk, hát kellett várni ugye majdnem 30 évet, akkor egy nagyon klassz kezdeményezés ütötte fel fejét Magyarországon. Mi robbantottunk itt egy nagyot, aminek a hulláma visszajött és pofán csapott durván egyébként, de vannak pozitív eredmények, majd ezt elmesélem. Minden esetre már maga az elnevezés, amit adtak neki derék őseink, kutatók, a munkaügyi minisztérium, akkor még volt ilyen, felügyelete alatt dolgozott egy stáb, és elnevezték 3M módszernek, sajnos senkinek nem jutott eszébe, hogy levédje, mert ma 3M alatt legalább 2-3 dolog jut az eszünkbe, számítás, technika, stb., és nem pedig ez a módszer, ami nagyon szellemes, mert a lényeget kifejezi 3 darab M betűs magyar szó, mozdulatelemzéses, mert erről van szó, mozdulatot elemzünk, munkatanulmányozás, ugye, a dolog lényege, és hogy munkakialakítás, ami 2 dolgot jelent, munkahely kialakítás, és a munka, mint technológia, mint mozdulat sor kialakítás. A minisztérium csapata, ő maga végzett kutatásokat, áthozták az amerikai anyagokat, lefordították tanfolyamokat, szerveztek, betanítottak embereket, és ekkor indult a dolog, majd mindjárt elmondom, hogy hova jutott. Mielőtt azonban ezt megnéznénk, nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi a cél, mert ha ezt nem fektetjük le, akkor beszaladunk az erdőbe, és nem fogják tudni, hogy miért csináljuk ezt az egészet. Tehát a cél, ez nagyon lényeges, gyerekek, nem norma időt akarunk meghatározni, kijön egy időérték, majd ezt fel is használjuk sok minden, de nem ez a lényeg, hanem itt van mi. Felismerni és kiszűrni az emberi tevékenységből fárasztó, hosszú, rossz, felesleges mozdulatokat. És csináljuk meg ugyanazt kényelmesen. Ez a legesleges. De? Ha ezt nem látjuk szemünk előtt, akkor tényleg öncélúvá válik a dolog, és akkor tényleg nem látjuk, hogy ezek a mikroelemek, ami hihetetlenül kicsi időértékek vannak, majd mindjárt a dimenzióból ez ki fog derülni, hihetetlenül kicsi időértékek alatt, hogy lehet egyáltalán valamit keresni. Mielőtt rátérnénk az MTM módszer konkrét jellemzőinek megbeszélésére, hazai és külföldi eredményekre, szeretnék arról mesélni maguknak, amit bizonyára mindannyian éreznek, de gondoljuk át együtt, hogy a mozdulatok azok mindennapjaink részei. Nagyon sajátja mindenki, a járásról fölismerjük, ugye sötétben sziluett, hogy a járásról fölismerjük egymást, ugyanúgy, mint hangról, ugye, jó esetben. Tehát a mozdulat mindenkinek sajátja, és alapvetően meghatározza minden percünket gyakorlatilag. Nézzünk néhány példát, hogy egy kicsit fölizgassam önöket. Lehet-e jobb területet találni, mint a sportot? Nem lehet. De? Hiszen nem kell senkinek sem magyarázni, hogy mondjuk néhány kifejezetten erre épülő sport, mondjuk műkorcsolya. Nem emlékezhetnek rá, de majd szüleik otthon elmesélik, hogy a 70-es években az NDK volt ilyen, tehát Német Demokratikus Köztársaság, ugye nem jó, A műkorcsolyában verhetetlen volt elsőben a női vonalon, ugye? Hát, lehet, hogy nem mond maguknak semmit, Krisztina Errát, ugye? Anett Pöcs, ugye? Sokszoros, Katerina Witt, sokszoros Európa, világ és olimpiai bajnokok, és a mesterasszony Jutta Müller, akinek volt egy stábja, ezt utólag már leírták, akkor nem lehetett ezeket tudni persze, de utólag már most, hogy ugye sok minden történt az elmúlt 20 évben, leírták, elmondták, hogy bizony ők oda mentek a szülő szobára, és ott nézték már, a Cseri kise jött az anyjából, már nézték, hogy mennyire laza az izülete, mit tudok ezzel csinálni, át tudom-e húzni a lába közt a karját hátulról előre, mert akkor hihetetlen pirületeket fogunk csinálni. Ugye? És egész kiskortól kezdve erre dresszírozták, apropó zárójel a zárójelben, nem tudom, hogy Egerszegi Krisztináról látták-e, mikor visszavonult, egy filmet mutattak be róla, hogy hogy készült, és akkor már valaki már megsejtette kiskorában, hogy nagy bajnok lesz, de egész végig kíséri az ő pályafutását, és nem tudom, aki látta, az látja, hogy milyen mozdulatokkal dolgozott a vállával, ugye a hátúszásban volt igazán verhetetlen. Hát gyerekek, amikor ezt bemutatta, akkor ott ültünk a csádal a téves, fölkiáltottunk, mert nekünk fájt. Tehát ahogy ő úgy ki tudta fordítani a vállát, zárója zárva. Tehát itt ezek a mesterek erre mentek rá, hogy a kis ujjuk utolsó perce szóval meg volt tervezve. De, és ez milliószor gyakorolva ugye föl lehet jutni a dobogó csúcsára. De természetesen ugyanez látjuk a tornánál, vagy a ritmikus sportgimnasztika, nem? Hát ugyan erre épül az egész. Na de vannak olyan sportok, ahol távolról, az ember nem gondolná rögtön. Hát itt van mindjárt az én kis kedvencem a tenisz, ugye? Ami mellett nem tudok elmenni szó nélkül. És utána mentem néhány dolognak, mikor neszét hallottam, hogy itt valami ilyesmi volt. Gyerekek, annak idején, mikor kitalálták a teniszt, ugye hosszú ideig Európában volt az angol tenisz. És még a világon az asztrál, ugye? Hát és akkor jönnek az amerikaiak, ugye, nagyok vagyunk, erősek vagyunk, nélkül nem lehet semmi, bele, ugye a közepibe. Őróluk írják azt, hogy amikor megjelent az amerikai tenisz, és azóta ugye azt szokták mondani, hogy a világ első 10 teniszezője az amerikai, ugye? És aztán jön az összes több, és az az érdekes, hogy a spiccen nagyon sokszor mindig volt egy más, egy svéd, egy chilei, egy délafrikai, stb. De az amerikaiak ott voltak, egy ugrásszerű följövetel volt az eredmény annak, hogy ilyen jellegű tevékenységet csináltak, amit nekem annak idején még egy edző mesélt, aki nagy nevű ember volt itthon, és ő minket úgy tanított annak idején, ugye, hogy alaposan megtervezzük a mozdulatot, és utána milliószor gyakoroljuk. Röhögtek rajtunk a többiek, mert amikor én még kisrác voltam, akkor télen azért nem nagyon lehetett fedett pályán játszani, csak a kiváltságosak, az első felnőttek jutottak oda. Mi a téri előléti edzésre hónunk alatütővel mentünk, mert mit akartok csinálni? Lementünk a torna terembe, az öreg azt mondta, na most 50 forehand, 50 backhand, 50 pörgetés, nyesés, stb. Ugye? És a mozdulatainkat csiszolta. És mesélt erről, mesélt arról, és akkor elkezdtem utána menni, és kiderült, hogy egy 4000 éves, hát azóta eltelt ugye pár év, tehát több mint 4000 éves, ősi, keleti dologról van szó. Ugye? Amit ha tetszenek jogát piszkálni, meg joga irodalom, akkor meg fogják benne találni. Ugye, amikor az volt a lényege, hogy a sportoló a mozdulatait egy fantasztikus segédeszköz segítségével a tükör előtt gyakorolja be, meg az edző, meg a játékostársa. Keresse azt, ami a legjobb, ami a legszebb, a legkényelmesebb, a leggyorsabb, legerősebb, ami attól a sporttól elvártatik. Ugye? És ha megvan, akkor ne üljön a babérjaira a heuréka felkiáltása, hanem gyakorolni 10 éven át, és akkor be lehet jutni a világ élvonalába. Talán erre nem emlékezhetnek rá, ugye, mert nagyon fiatalok, ezt mesélte el egyszer az a bizonyos Jean-Claude Killy, akinek a neve azért áll még ismerős, egy egész jó francia síelő volt, aki annak idején az égvilágban mindent megnyert lesiklásban. Síelés! Hát gondoltad volna, hogy mozdulatelemzés, meg ilyesmiket csinálok, jóga, mondta, hogy a szokásos erőfejlesztés és állóképesség fejlesztés mellett a mozdulataikat csiszolták. Ugye? Ki hitte volna, nem? Hát pont a sí. Hát a torna rendben van. Ugye? Tehát a sí, hát fölállsz a létszere, elsőnek leérsz és ezt nyerték, kész. Hát most mi van ebbe? Mi van ebben a nagy ügy? Igaz? És pedig ő ezt nekünk szépen elmesélte annak idején. Aztán, gyerekek, súlyemelés. Na, ezt kap ki. Súlyemelés. Egyik kedves ismerősöm mesélte meg, még Mohács előtt volt egyszer, Tatabányán egy Európa-bajnokság, súlyemelő Európa-bajnokság Magyarországon. Az ismerősöm a sportkórházban dolgozott, mint sportpszichológus, és csináltak egy mérés sorozatot. Kimentek az Európa-bajnokságra, minden egyes gyakorlatot fölvettek fényképezőgéppel. Nem filmmel, fényképezőgéppel. Azt csinálták, hogy a rúdnak a bütyjét bekenték fényvisszaverő anyaggal, és a fényképezőgépet pedig, ez a B idő, ugye az, hogy addig van nyitva, ugye, amíg nyomom, ugye, fölvették a mozgást, tehát gyakorlatilag egy fényes csíkot láttak a képen. És azt mondták, hogy összeülve persze a súlyemeléshez értő emberekkel kitűnően meg lehetett állapítani a mozgásból, a csíkból, már abból, ahogy fölvette a manusz, hogy érvényes lesz a gyakorlat, vagy nem, meg tudja tartani, vagy nem. És mutatott nekem képeket, hogy szépen így emeli föl, és hogy így emeli föl, az dobja, és mindjárt hátra, mert nem tud vele mit kezdeni. Nagyon érdekes dolog volt, és ebből ugye következtetéseket vontak le, és hát az oktatásban próbálták ezt föl használni. Na de hogyha elhagyjuk a sportot, és megnézzük a legpikánsabb műszaki találmányt az utóbbi több mint 100 évben, az autót, hát ott is csodálatos dolgokat találunk. Kérem szépen, nem fognak találni olyan öreg zsigulit, amin ezt le tudnák csekkolni, de amikor megjelent a zsiguli nálunk, később Lada, ugye? Akkor a kormány mellett baloldalt volt három kapcsoló. Úgy össze voltak nyomva, hogy nem is húzott közé vonalat, mert tulajdonképpen itt három volt lámpa kapcsoló. Ugye? Nem lehetett nem eltéveszteni. Ugye? Aztán a következő generációba széthúzták, sőt, az egyiket bajuszként föltették a kormányra, ugye, a könnyebb kezelhetőség érdekében. De tessék gondolni a sebváltó fejlődésére. Milyen volt az első sebváltó? Benc Karcsi bácsinál. Pont olyan, mint ma. Botváltó. Na persze mondjuk az automatikákat félretét. Botváltó, ami a közvetlenül mozgatta a fogaskerekeket. Igen ám, de hát mint megbeszéltük a múltkor, a szekére tette föl, messze volt, hosszú volt a rúd, mindenféle baj volt vele, ugye? És akkor jöttek a kövér amerikai milliárdosok, azok a fenébe csináltok már valamit nekem, mert messzire nyúkálnom nekem. És fölkerült a sebváltó a kormányra. És vagy 30 évig, vagy 40 évig el lehet mondani, kormányváltó személyautó, botváltó teherautó, ez ennyire egyértelmű volt. Emlékszem kiskölyökként, amikor megjelent először személyautóba botváltó, ugye mi történt? Hát mi történt? Maga az egész autó minden átalakult, ugye? Laposabb lett, közelebb lett. Úgy csinálnak ma arasznyi váltokat, hogy szinte el se kell engedned a kormány, és tudsz nyúlni hozzá, igaz? Ellenpéldaként az NDK-sok megcsinálták nekünk a barkastot. Emlékezzel? Hát gyerekek, a barkas, azt nem lehetett kitalálni, az mérnöki tevékenység eredménye. A sógoromnak volt egy barkasa. Na most a barkas, az ugye, hát egy kis busz, kis teherautó, mindegy. Mitől ismerszik meg a barkas? Hol van a sebességváltó? Hát már nem tudják. A vezető háta mögött. Körülbelül. Én lemértem a sógora, jó, hogy az meg kicsit buherált, az már egy modernebb változatot. Ha fogom a kormányt és nyúlok a sebváltóhoz, hát csak nem másfél méter, valami 138 centit mértem. Érted? Így. Szóval ezt marhára ki kellett találni, ez magától nem megy. Na most képzeld el, hogy úgy előzés közben váltanál vissza anyádat. És ott van szemben ma, ugye, hogy csak így pöcögtetjük. Szegény jó öreg Knézi csinált egy nagyon jó filmet, hát jó régen, legalább 20 éve, a magyar rallisok sanyarú helyzetéről, és bemutatta, hogy nagyon-nagyon sok képpel, hogy hogyan élnek, dolgoznak, milyen autók, stb. Nagyon érdekes volt egyébként, hogy a szakember az, hogy kijön minden innen. Volt egy verseny, ahol amatőrök is indulhattak. A profi rallisok megültek a dombon, és az állati érdekes volt, hogy ott jöttek ugye az őrültek, és már ott valahol rosszul vette be a kanyart, már mondták, hopp-hopp, megvan a fa. Hát mondta, ember, hú, van itt fa, hát sehol nem. És én már látta azt, hogy ahogy ő ott kanyarodott, ott a negyedik ficakban már nem fogja uralni a gépet, és fölmászik az epefára, úgy is lett. Na de nem ezért mondom, hanem azért mondom, hogy az egyik képen kamerával látjuk, hogy vezet valaki, hasonlóan úgy a kamera, mint ma csak ma a Forma 1-ben, ugye azt, ha beteszik a kamerát, ma azt akarják visszaadni, hogy mit lát a vezető, ugye? És általában nem látjuk a műszerfalat egyet. Ez olyan volt, hogy azt láttuk, hogy mit csinál. Azt mondja a Knézi, osztrák Európa bajnok, kolbászol át a meccseken, 180-nal. Azt mondja, tessék figyelni, hogy hogy vált. Így villant egyet, érted? Azt mondja, érdekelt minket, hogy mennyi idő alatt vált sebességet. Lelassítottuk a filmet, kikockáztuk, mondja a Knézi. 40 évvel a Gilberték után ugyanúgy, ugye? Leszámoltuk, hogy hány kocka, beszoroztuk a lefutást, és bemondott gyerekek oda a képünkbe egy olyan eszméletlen tört másodperc értéket, érted, hogy meglepetésebben ültömben hátráltam két hétig, úgy estem hanyat. És mikor nagyban előkászolodok, akkor megadta a kegyelemdöfést, közben kétszer kuplungol. És akkor az emberbe úgy fölmerül, hogy nem csak egy jó ató kell ahhoz, hogy valaki Európa bajnok lehessen. Ugye? Na, ha tovább megyünk a járműveknél, meg gépeknél, repülőgépek, hát nem véletlenül látjuk azt sokszor, ugye, hogy ívesen vannak elhelyezve a kezelőszervek, legközelebb az van, amit sokszor használunk, meg messze, amit ritkában, ugye a feje fölött van a pilótának, amikor begyújtja, és egyébként meg ott van a kezelőgyében, amit használni kell. Szerszámgépekről, mozdonyokról, egyebekről látunk ilyen képeket, és szépen oda van rajzolva, hogy áll a manusz, ugye, és mit látunk, hogy az alkar rádiuszában van az, amit el tudunk kérni. Az se jó, ha nagyon közel van, ugye, hanem az alkar rádiusza az, amit kényelmesen el tudunk érni. Mielőtt az autóktól elbúcsúzom, muszáj, de nem tudom visszatartani, gyerekek, a Skoda 120L. Aki tudja, vagy ismeri, az megérti azt, hogy miért az én nagy szerelmem, a Skoda 120L, mint első autó, és az a kifogyhatatlan tárháza ezeknek a műszaki fantasztikumoknak, amiket el tudok maguknak mesélni. Hogyan készültek akkor az autók? Ugye? Akkor még úgy készültek az autók, hogy adtak hozzá szerszámot, hogyha esetleg útközben valami. Ma már azt mondják, hogy ne, feküdj le mellé, hívsz ki a sárgangyat. De akkor adtak hozzá szerszámot. Tudják azt, hogy ezekben a régi motorokban volt gyertya. Hát nem ilyen viasz, ugye, hanem egy gyertya. Hát a gyertyát időnként ki kellett cserélni. Adtak hozzá egy ilyen kis kulcsot. Ugye tisztogatni kellett néha a gyertyát. Na most, amikor a gyárba meghúzták a gyertyát, azt ekkora kulcssal húzták meg, ugye, hogy ne erőltesse meg magát az ember, az oda bele volt sülve. Na most, ha akartál valamit vele csinálni, hát akkor igencsak föl kell szívnod magad. Na most ez hogy nézett ki? Gyerekek, miről ismerszett meg a Skodás? Úgy néztünk ki, mint a sikertelen öngyilkos kísérletesek. Itt össze volt vágva a csuklója. De nézzenek majd után. Miért? A kettes és a hármas henger között, ugye, végigment a motoron egy vízvezeték, ami egy ilyen fölhajlított három darab kis acél lemezkével volt megfogva, és ez gondosan kivotte, hegyes volt és éles. Na most, amikor a kettes, hármas henger akartál cserélni, nem megy, egyszer csak megszalad, csígy, körbe vágtad a kezed, érted? Hihetetlen. Más kell bet odaférni. Van. Karburátor. Az is volt a régi autókon. Farmotoros. Ugye? Itt van a karburátor a motor tetején, és ugye így van a lemez, és így nyílik a motorház tető. És itt volt vagy 3 centi. Miről ismerkedett meg a Skodás? Hogy volt lefűrészelt csavarhúzója, hogy oda tudjon nyúlni, hogy esetleg úszóállítás, tisztítás, ez az amaz. Érted? Mert amikor megcsinálták, akkor még nem volt benne a helyén, nem volt ott útban semmi. Ugye? Tehát én is használtam 13 évig, hát csak hozzá kellett nyúlni. És szenzációs dolgok voltak benne. Ugye? Há, nem is akarom, de még egyet. Ne izgassatok. Nekem ugye egy olyan példányom volt, ugye, aminek már ugye elő volt, tehát a 120-asoknak már elő volt a hűtője, 13,5 liter folyadék volt benne, 2 decivel kevesebb, mint a 3500-as meg az 5-es zil teherautóban. Érted? Na most a hűtőtől ugye hátra ment az úgynevezett zöld cső. A zöld cső az egy fogalom a skodásoknál, egy újnyi vastag cső, ami többször derékszögben meg van hajlítva, gumi cső, ugye, átvezetve lukakon. Na most ezt a derékszögvizet azt nem igazán szerette, ugye, ez nagyon rövid idő alatt, hogy elpattant, egyszerűen szétnyíródott a cső. Zöldcsövet nem lehet kapni a szervizbe, zöldcsövet nem lehet kapni az autósboltba, mert olyan nincs, hát tessék lenni egy autó, tehát most alkatrészekkel nem vacakolunk. Ugye minden Skodásnak mi volt a zsebébe? Szigetelőszalag, ha jött a víz, akkor... Szenzációs. Na, ne bántsuk a szegény Skodát, mert én őtet nagyon szeretem, hanem menjünk egy kicsit az iparhoz közelebb. Kérem szépen, egy egészen félelmetes dolgot szeretnék önöknek elmesélni a mozdulatokról. Még előző munkahelyemen jó régen volt, de elmentünk egyszer vidéki városba, és raktári rendszer felújítás, korszerűsítés volt a feladatunk. Egyébként egy olyan, szintén egy autós üzem volt, érdekes ez. Technológiailag akkor volt felújítva, tehát egy technológiai korszerűsítésen túlesett, és akkor hát tegyük rendbe a raktárakat is, hogy jobban működjenek a dolgok. Hát kérem szépen, ott az történt, hogy ilyen szallagszerű szerelések voltak, ilyen Galambos Józsi féle, ugye? És volt az úgynevezett szerelés előkészítő raktár, aminek az a lényege, hogy a különböző alkatrészeket, amelyeket el kell juttatni a szerelő sorra, hogy a végén kipotyogjon a késztermék, ugye? Föl kellett tenni valami folyamatos működési szállító eszközre, ami bevitte a szereldébe, jobbra-balra ott ücsörögtek külön egyszerre felizgatott emberek, összeszereltek és a végén potyogott ki a késztermék. Tehát a szerelés előkészítő raktár az úgy nézett ki, hogy rakodólapokban, ládákban sok-sok alkatrész, és a dolgozók háta mögött egy függő konvejor haladt, hát ez most nem túl érdekes, de ugye valami olyasmi, ugye, hogy így tálcák lógnak le egy szerkezetről, ami lánccal össze van kötve, ez egy végtelenített valami, megy körbe, és itt álltak a pacákok, ugye ez oldal nézett, tehát főleg itt voltak előtte a ládák, itt az emberek, és rakták föl a tálcákra azt, amit kell. Megfogta, főtette. Történt pedig egyszer, hogy bemegyünk, és szemet szúrt rögtön, a hori horgas manusz, mici sapka, szája szögletében cigaretta, következőt csinálja. Megfogja a cuccot, ráteszi a tálcára, visszajön, megfogja. Hát egy gyenge, idegzetű ember vagyok, könnyen szédülök, belekapaszkodtam a főnököm karjába, és mondtam, nézd, mit csinál ez? Hát akkor én nem tudtam, hogy ez fantasztikus dolgot csinál. Később jöttem rája. Mit csinált az összes többi? Elindul, felgyorsul, lefékez, megáll. Elindul, felgyorsul, lefékez, megáll. Csinálták egész műszak alatt. Ami drága barátunk, reggel 6-kor fölvette az üzemi fordulatszámát, és pörgött. Tuti Willy fix, hogy kevésbé fáradt el, mint a többi. Ezt ő észrevette, rájött. Adottság kell hozzá, ne legyen az ember szédülös. De rájött erre. De? Félelmetes dolog. Van ezzel kapcsolatban egy ilyen szállítószalagos dolgom még egy. Szerelő üzen. Ezt a saját két pár szememmel láttam. Hallgatók voltunk, elvittek minket, itt volt Pesten. Egy méltán világhírű üzemünk egyébként. Párhuzamosan több ilyen szalag, egy kis keskeny gumihevedel szalag. Itt jön a cucc tálcákban előre megfontoltan fölhelyezve az alkatrész. Errefele jön, és itt voltak székek előtt asztalok. Ugye? A székeken bájos ifjú dírlek, és ezek itt dolgoztak. Jött a cucc, odahúzta maga elé, megszerelte, visszatette, ment tovább, és végén potyogott ki a késztermék. Egy vadi új beruházás volt, azt mondanák ma, hogy világbanki hitel, akkor nem tudom, hogy hívtuk, tehát külföldi pénzből, ezért nagyon oda lett rá figyelve. És amikor beindult az üzem, akkor észrevette a művezető, hogy az egyik keresztmetszeten elakad az anyag. De? Nem tudja a csaj tartani az ütemet. De? Le kell állítani a szalagot, féreket, de mit tudom, ez egyszer nem megy rajta tovább. Hát összevonta a szemöldöket, és mondta neki, jó Rózsika, a néger életben, hát csapjon oda, tézzel. Itt vannak 300-an, mindenki tudja tartani, elvtársnő. De Rózsika megígérte, hogy hát ő oda csap, hát csak nem ment, csak nem ment. A művezető bölcsember volt, lesbe ült. Nem volt akadémikus, még levelező se, viszont a kisujjában volt, hogy mit kell ott csinálni. Baromira ismerte a szakmát. Leült, miért nem tudja ez a csaj tartani az ütemet? És észrevette, rengeteget mozgolódik, fészkelődik, majd lesik a székről, megszúrta a hangja, mi van ezzel? Nagyon egyszerű volt a magyarázat, ezt már Népszabadság is lehozta azóta már 30 éve mesélem, mi volt? Úgy van, balkezes volt a szerencsétlen. Hogy szerelünk, pláne műszer finomat, hát az ügyes kezünkkel. Ennek a csajnak rengeteg felesleges műveletet, mozdulatot kellett csinálni, mert jobb kézzel odahúzta, és mindent át kellett tenni jobb kézzel a bal kezébe. Mert azzal illeszt, azzal ott volt a szerszám. Ugye? Tehát rengeteg felesleges mozdulatot végzett. Nem fért bele a műveleti időbe, a tervezett, szorosan tervezett műveleti időbe. Ezt fölismerte a művezető, ugye? És azt mondta neki, Rózsika, kedves, álljon már föl egy percre. Mit csinált? Megfordította a széket. Áttette Rózsikát erre az oldalra. Ugye? Kicsit furcsálották, hogy menet irányra szembe. Ugye? De az ügyes kezéhez jött minden. Nem kellett átrakni. Lecsökkent a mozdulatok száma. Tudta tartani az ütemet. Nem kellett lehetni a szalagot, ma is élnek, ha meg nem haltak. De? Gyerekek, ez a történet akkor is jó, ha nem igaz, pedig igaz egyébként. A lényeg benne van. A leges-leges benne van, hogy ezeken a mikro dolgokon mennyi múlik. De? Ez nagyon benne van, benne ajánlom szíves figyelmükbe. Na, ezeken itten túl vagyunk. Amit ezzel kapcsolatban nagyon érdekes dolog. Jött hozzánk reluxás, hogy majd a reluxázik, hát mondtuk, hogy ne reluxázod, de azért szóba elegyedtünk, és azt mondja, hogy megy a bíróságra. Hát mondom, mégis mi ügyben? Följelentették, ugye, hogy diszkriminatív álláshirdetést tett közzé az újságban. Azt mondta, hogy keres embereket balkezesek előnyben. És volt valami állat, ugye, aki azt mondta, na akkor itt az alkalom, hogy egy kis munkát adjunk az ombudsmanusznak. Ugye, följelentette, mert micsoda dolog ez? Ugye, mi az, hogy balkezes? Ugye? Ember. Az én munkám abból áll, hogy errefele csavarozok, meg errefele csavarozok. Hát jöhetsz jobb kézzel így csavarozni, de azért neked is jobb volna, ha így csavaroznál. Ugye? És ezeken a dolgokon bizony sok múlik. Ha mindezt nem hiszik el, lapozzák fel valamikor a 60-as években komolyabb újságok, Ludas Mátyás Esti Hírlap megírta, de, hogy egy amerikai zongorista, egyébként a zongoristák körében mindig volt, aki elhatározta, hogy gyorsasági világrekordot állít föl, a Liszt is csinált ilyeneket, egyébként Chopin, de hallottak. Egyik amerikai azt mondta, hogy gyorsasági világrekordot akar fölállítani. Dimenzió időegység alatt leütött billentyűk száma. És rájött arra, hogy a baj akkor van, hogyha olyan műveket zongorázik, hogy sok a mély hang, meg sok a magas hang. Na most hát mégse lehet az egészet, ugye ott van az a 8,5 oktáv egy tisztességes szerszámnál, hát mégse lehet középen mindent elintézni, mert akkor a boci-boci tarkán nem nehezen lépünk túl. És akkor azt mondja, én nem tudok már gyorsabban zongorázni, mert a fiziológiai határokba vertem a fejem. Átalakította ember-gép rendszer, átalakította a szerkezetet. Le volt fényképezve, íves zongora, billentyű sor. Ugye? Hát az orgona más csinál, ugye ott a rövidet egymás fölött, de ott is kell nyúlni. És azt mondta, alkalom rádiuszában elnéve, hát gyerekek, ugrásszerűen megnőtt a teljesítő képessége, ugye, időegység alatt leütött zongora billentyűk számára. Hát, hogy végül a Manusz melyik diriházban végezte, az már nem volt a híradásban. A gyerekek, ha még mindig nem hisznek nekem, akkor tessenek a következőt megcsinálni. Elmegyünk egy buliba. Leül a hangulat. Ugye? Akkor vegyenek elő egy pitlit, vigyék el magukkal, az, vagy vegyék el a magukkal előre elvitt, ugye? 100 csavart és 100 anyát, öntsék be a pitlibe, és kérjenek meg derék embert, hogy ugyan csavarozza már őket össze, mi veszünk stoppera, 200-300-szor megcsinál egymás után statisztikailag értékelhető adatot fogunk kapni. Ugye? Fogja, összecsavarja, leteszi, oké. Utána fújja egy kicsit ki magát, és azt mondjuk, hogy most ja, kijött egy időérték. Segítünk rajta, pajtás. Két pitlit veszünk elő, az egyikbe a csavar, a másikba a mutter. Most csináld meg még egyszer. 200-300 mér, és megint van egy jó kis által. Megdöbbentően rövidebb idő alatt fogja elvégezni. Gyerekek, biztos, tuti vili fix, tudjuk, behuny szemmel, sötétben, éjjel, részegen, benyúlunk a pitlibe, amiben együtt van a csavar és az anya, az ujjunk rögtön megmondja, hogy csavart vagy muttert fogtunk meg. Mégis az a kis lacafaca, amíg a kettőt szétválasztom és összecsavarom, szemben azzal, hogy halálbiztos, hogy bal kezem csavar, jobb kezem anya, mérhető, megdöbbentő időkülönbséget fog hozni. Ilyenekből áll össze ez a tudomány. Na, menjünk tovább, és nézzük meg, hogy itthon mi történt. Hát kérem szépen, egy érdekes dolog, hogy elsősorban természetesen azokra a tevékenységekre kell koncentrálni, ahol az emberi munka, és én azt mondom maguknak, a kézi munka dominál. Amikor bejön a láb meg a törzs, annyira bonyolultá válik a dolog, hogy elkedvetlenítő, de a kézi munka, annyi tevékenység van, ahol ezt meg lehet fogni, hogy hihetetlen, minden szerelés. Ugye? Még akkor is, gyerekek, hogyha szerelő robotok a világon, ma már mindenütt vannak, azért rengeteg szerelési munkát végeznek kézzel, szalagok mellett, vagy anélkül. Rengeteg ilyen tevékenységet végeznek derék emberek világszerte. Tehát elsősorban azokra a tevékenységekre kell koncentrálni, ahol a kézi munka dominál. Azt írja az újság, hogy az 50-es, 60-as években, amikor ez robbant, ugye, tehát ugye 48-ban jött ki, és akkor utána robbant Amerikában, Nyugat-Európában, 20-40%-os termelékenység növekedés emberek, tudják, hogy ez mekkora? Hát most mínuszban vagyunk, ezt hagyjuk, de hogyha van 1-2% növekedés termelékenységben, az ember olyan boldog, hogy az már leírhat 20-40%. Senki nem akarta elhinni, és csinálták, és mérték, és hihetetlen. 20-40%, eszméletlen sok. És nálunk bejött a fele, eszméletlen sok. Eszméletlen sok, de boldogok is voltunk. Ugye? Igen ám, csak sajnos elég hamar jöttek a nagy problémák, ugyanis elég magyarosan csináltuk. Nem fogadtuk meg azt, amit ezek az amerikaiak leírtak, hogy ezt meg kell tanulni. Ez új technológia, hát amit eddig így csináltunk, most így fogunk csinálni. Ebből akkor lesz teljesítménynövekedés, ha ezt előbb megtanuljuk. De? Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszadalmas, kemény dolog. Óriási bukfencek voltak, gyerekek, a Zakó, ugye nagy Zakó volt a Zakóban, az alaegerszegi férfi ruhagyár, lehet, hogy még megvan, jó régi példa ez is, svájciak csináltak egy ilyen fejlesztést, ugye? És ők pöntjögtek, hogy gyerekek, hát azért még egy pár ezer dollárért eladjuk azt, hogy ezt hogy is kell használni, de azt mondta az öntudatos magyar, ugye, hogy na hát ezt bízzad ránk. Ugye? És akkor hétfő reggel megjelentek a dolgozók az üzemben, és annyit láttak, hogy az a művelet, amire eddig volt 30 percük, most van rá 12. És akkor föltették a kérdéscsoportot, hogy hogy. Ugye? És akkor a művezető mondta, ja, hát most eddig így álltál, most így álltál, most így fogtad, most úgy fogod, most ezt nyomtad, most csináld azt, jó, oké, csináld. Hát ez nem megy. Ugye? Ezt meg kell tanulni. Egyrészt, hát a mozdulatok nagyon sajátjaink, hát abból a megszokottból kinevelni és egymásra benevelni, ez egy komoly munka. Meg kell győzni, ember. Ez nem azért csináljuk így, hogy hamarabb végez, hanem azért, hogy neked könnyebb legyen. Emlékeznek a célra? Fárasztó, hosszú, rossz mozdulatok kiszűrése. Ugye? És ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor van remény. Begyakorlás után a műveleti idő csökkentésére, az átfutási idő csökkentésére, tehát a termelékenység növekedésére. Na most ezt nálunk egy párszor kihagyták, és ebből csúnya buli lett. Aztán később nagyon jó kezdeményezések alakultak, amikor a KISZ, most nem tükszentettem, hanem ezt tudják, ez a Kommunista Ifjúsági Szövetség, volt ilyen. Ugye, állt a dolog mellé, és csinált egy jó kezdeményezést, azt, hogy a fiatalokat támadjuk meg. Hát aki 50 éve valamit valahogy csinál, hagyjuk békén. Ugye? És akkor indultak el ezek a dolgok, és a fejlesztések, közgázegyetem, műszakegyetem, Gödöllői Egyetem, Miskolc, Veszprém, és így tovább, és akkor nagyon klassz dolgok születtek. Az árnyoldalról viszont egy szörnyűséges dolgot tudok maguknak mesélni. A hazai vasutazás legszörnyűbb balesete, nem tudom pontosan, vagy 60-as évek legvége, vagy 70-es évek legeleje, Sűsáp és Mende között talán hallottak róla, amikor kétvágányosították a vonalat, ugye? És a karácsonyi csúcsban egy mentesítő vonatot szembe erisztettek egy tehervonattal. A tehervonat elején egy kőnehéz szergely, a mentesítő vonat egy 424-es, mögötte nincs postakocsi, hanem néhány személyvonat, köd, sötét. Csináltak a dologból egy tévéjátékot. Sokkal később, amikor már lehetett róla beszélni, hát először tudtuk meg a külföldi adóból, mi történt, ugye, mert szocializmus ilyen nincs, ugye, ezt nem lehetett akkor hallani. Félelmetes volt egyébként, és lejátszották, hogy mi volt. A Bence Ferenc, ha esetleg látták, nagyon híres tévéjáték, nagyon jó színész volt, nemrég halt meg, vagy néhány éve halt meg, és elmondta a Bence Ferenc a vasutasnak a problémáját. Uraim! 40 éven keresztül ezt a két gombot kellett lenyomnom. Tegnap ideállítottak emellé a vizei mögé, ezt a kettőt nyomjam le. Hát egy ideig ment. Aztán lenyomtam ezt a kettőt, mint 40 éve. Jelez a műszer, piros a lámpa, nem megy, a fene van vele. Még egyszer megnyomtam. Megint piros. Belerúgta. Mondták, hogy új lehet, hogy elromlik. Megint piros. Kiadtam a hívójelet. Fehér lámpa. Ne vedd figyelembe a pirosat, óvatosan induljál. És egymásba szaladt a két szerelvény. A kőkemény szergelyen megakadt a gőzmozdony, fölállt, leszakadt a szerelvény, alája vissza, első kocsiba gyakorlatilag semmi nem maradt. Ugye, és hideg, és tél, és minden, és jönnek a tűzoltók, és vágóval próbálják kiszabadítani, attól fölmelegszik a vas, hogy ne süljenek, meg kell vizet rá, akkor megfagytak. Tehát aki ott nem halt meg rögtön, ugye, az megfagyott, megégett, stb. Több mint 100 halott, rengeteg sérült, óriási botrány. Nem lehet azt mondani valakinek, aki 40 évig ezt csinálta, pláne egy ilyen éles helyzetben, hogy most csináld másképp. Ugye? Nem fog menni, nagyon nehéz dolog. És ezért volt aztán egy nagy és sikeres kezdeményezés, amit elkezdtek a fiatalokkal, hogy a fiatalokat tanítsuk be, akik az újonnan tanulják meg a technológiát, akiket még nem gyötört meg a munka szennye, ugye nincsenek rossz tapasztalatok, hogy úgy tanulják meg, ahogy kell, és akkor néhány nagyon klassz. Ez egy híres dolog, a zsiguli műszerfal, ahol itt az említett módon szaladtak a szalagokon a tálcák. A tálcákra úgy voltak előkészítve a cuccok, hogy a legkevesebb mozdulattal, a legegyszerűbben, a leggyorsabban lehessen összeszerelni a műszerfalat, és a végén, ugye a szalag végén jöttek le a késztermékek. No, gyerekek, sok mindent lehetne erről mesélni, azóta is jó néhány szép eredmény született. Egy kicsit persze lecsengett a dolog újabban, most a pláne, hogy az automatizáltságról beszél, meg automatizáláson mindenki, de például ezek a részletes vizsgálatok indították meg igazán a fejlesztést az automatizáció irányába is többek között, de ez messzire vezet, most nem akarok ebbe belemenni. Nézzük meg viszont konkrétan, hogy ez a bizonyos MTM módszer, ez milyen néhány fontos paraméterrel rendelkezik, hogy lássuk, hogy milyen megdöbbentő dolgokról van itt szó, amikor ezekről látszólag mikro elemekről beszélünk, amelyeknek mégis igencsak combos hatása lehet. Az MTM alapmódszer, és mint lenni szokott, nagyon hamar jó néhány változata megjelent, amelyekkel itt most persze nem foglalkozunk, de nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mindegyik módszernek megvannak a sajátosságai, a másik módszer másképp definiálja a mozdulatokat. Nyilvánvalóan, ha MTM módszert használok, akkor MTM táblázatokat kell használni, és nem a másikat, mert nem fog összepasszolni. És nyilvánvaló, ha eldöntöttem, hogy mely módszert használom, akkor úgy kell felbontani a tevékenységet, hogy azok a mozdulatok jöjjenek ki, mint ami benne van a táblázatban, különben luk lesz az életrajzon. Ugye? Tehát erre a 19 alapmozdulatra kell felbontani a tevékenységet. Ugye? Azt mondják az őseink, hogy ezzel a 19 alapmozdulattal mindenféle emberi tevékenység leírható, a kőfejtéstől a hegedüléséig minden belefér, ügyesen kell a felbontást elvégezni. Ezekhez a mozdulatokhoz rendelték hozzá a konstans időértékeket, tehát ezeket a konstans időértékeket nevezzük időállandóknak, amelyeknek a miben létét megnézzük mindjárt. Tehát a mozdulatok időszükségletét nevezzük időállandóknak. Az időállandókat megkülönböztetjük úgy, hogy azt mondja abszolút állandó és relatív állandó. Az abszolút állandó az annyi, amennyi. A relatív állandó az valamitől függ. Leginkább, ha ugye abban maradunk, hogy kézi tevékenységeket figyelünk, leginkább a mozdulat hossz az, ami be tudja folyásolni, hogy ez a relatív időállandó, ez mitől függ. Azok a bizonyos táblázatok, amelyekre mi hivatkozunk, az úgynevezett normál időt tartalmazzák. Ezt a normál időt, hát hogy lássák, hogy tudományról van szó, nem egyszerűen A-nak nevezték el, hanem delta T0. Hát így mindjárt más. De? Így kell a tudományt csinálni, ezt sohasem felejtsék el. Ha az rögtön átlátható, abban életben nem lesz belőle tudomány. Tehát a delta T0 szerepel a táblázatban, vesztességmentes idő, eszméletlen kicsi érték, majd mindjárt rátérünk, hogy mik ezek. Amivel számolunk, az az úgynevezett tényleges idő, delta T, ami rögtön föl van emelve két pótlékoló tényezővel, a PS az a személyi pótlék, a PK az a környezeti pótlék. Teljesen. A PS-t azt gondolkodás nélkül mindjárt rátesszük mindig. A környezeti pótlékkal azt akarjuk kifejezni, hogy nem mindegy, hogy egy mozdulatot nyúlok a szerszámért. Nem mindegy, hogy ezt a bányában csinálom, ugye? Vagy az íróasztalon az egérért nyúlok, ugye? Tehát a nyúlni mozdulat ugyanaz marad, de nem mindegy, hogy milyen körülmények között, ezt a környezeti tényező veszi figyelembe. Kapásból őseink által ajánlott érték a 15 és a 20%, tehát ha nincs semmi nyomós ok arra, hogy ezt megváltoztassuk, akkor ezzel számolunk, ha van valami, akkor azzal. De hát az igazság az, hogy az általam ismert esetek, azok nem lacafacáztak a PS-szel és a PK-val, hanem gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy 35%-kal megemeljük a táblázatból kiolvasható értéket. hogy mi ez a táblázatból kiolvasható érték, akkor fog az ember igazán talajt, ha megnézzük, hogy mi a dimenzió. Hát a dimenzió az egy TMU, ez megint három angol szónak a rövidítése, ugye az az U az az unit ott a végén, és tessék megnézni, milyen eszméletlen kicsi, egy TMU, 36 ezred másodperc. Hát a gondolat nem villan át az agyadon ennyi dolat. 36 ezred másodperc. Ugye 100 000 óra, de azt nehezebb megjegyezni, és jobban is érezzük, hogy 36 ezred másodperc. Ez úgy jött ki, hogy azt mondták őseink, hogy 16-os filmmel dolgoztak, ugye, a múlt század első felében, hogy egy filmkocka lefutási ideje, ugye, az így jön ki, 1/16, egy másodperc alatt 16 kocka fut le, egy kocka lefutási ideje, ez a szörnyű érték, és akkor nagyvonalúan, ugye itt ezt elvágták, kerekítettek, és a 7.35 az elmaradt, és így lett ebből 100 000 óra. Ők már akkor tudták, hogy gyorsulni fognak a filmek. És ez az egy TMU, tessék belegondolni, 36 ezred másodperc, és hogyha a gyakorlati jegyzetben, vagy bárhol felütnek egy példát, ahol benne vannak a táblázatok, az MTM táblázatok magyarítva, magyarra fordítva, benne vannak ebben a jegyzetben, tehát ha valaki akar mozdulatot elemezni, annak már szinte semmi akadálya nem lehet, akkor eszméletlen értékeket fognak látni. Ilyen értékeket fognak látni, hogy 2 TMU, 5 TMU, de az már combos valami, ugye? 8-10 TMU, hát egy villanás alatt, ugye? Tehát egy mozdulat ideje. Hát ki tudja ezt, elvtársak? Hát ez volt az a terjedés legnagyobb akadálya, ugye? Ezt Lenin is szóvá tette, ugye? Már Taylornál, amikor ilyen, tehát nem a TMU-t, mert akkor ugye ő már nem tette szóvá, de ugye Taylornál, hogy eszméletlenek a Taylor papának a normái. Vegyük át azt, ami ebből tudomány, de a szerencsétlen muzsiknak adjunk egy kicsit több időt, mert nem fogja azt tudni, mint a odállt a néger Amerikában. És a terjedésnek pláne keleten alapvető akadálya volt, hogy ez az eszméletlen szűk norma, ugye, ez nem állt pariban azzal, amihez szokva voltunk. Azért kellett gyakorlatilag sok mindent nulláról kezdeni, átszervezni, megcsinálni úgy, hogy az elvek érvényesen nem is az volt az érdekes, hogy tulajdonképpen hány TMU, és nem is az a T az érdekes, mint említettem volt, mert az egy összehasonlító értéknek alkalmas leginkább, hanem hogy azt a bizonyos, felesleges, fárasztó, hosszú, rossz mozdulatokat ki tudjuk küszöbölni. Mert azt tessenek végig gondolni, hogy a módszert hogyan alkalmazzuk. A módszert úgy alkalmazzuk, hogy van előttünk egy folyamat, amelyet meg akarunk vizsgálni a célból, hogy nem-e lehet-e esetleg-e ügyesebben, célszerűbben, kevésbé fárasztóan végezni, nem rövidebb idő alatt, nem arra megyünk rá, kevésbé fárasztóan. És akkor fogjuk a kamerát, és fölvesszük. Ugye? Nem állunk oda, és nézzük, hogy mozog már az őseink sütját. Fölvesszük a vizsgált mozdulatsort mozgóképre, és hazamegyünk a laborba. És visszajátszuk, és lassítjuk, és nézzük, hogy miért úgy nyúl hozzá. Ugye? És miért csinálja ezt, miért csinálja azt, miért ilyen nagyok a mozdulatok. És utána megnézzük, hogy találunk-e olyan mozdulatot, ami rövidíthető. Találunk-e olyan mozdulatokat, amik egyidejűsíthetők. Hogy egyszerre csinálja jobb kézzel, csinálja bal kézzel. Egyszerű példa van a gyakorlati jegyzetben, csak nem fér bele, mert ezt nagyon hosszú végigcsinálni. Ugye? És ezzel együtt mindjárt a környezetet átalakítjuk. Hiszen hiába mondjuk a szerencsétlen melósnak, hogy marha vagy, amikor ilyen messzire nyúlsz, ha egyszer ott a kapcsoló. Nem? Hát alakítsuk át a környezetet, hogy ne oda kelljen neki nyúlni, hanem éppen hogy csak emeli a kezét, és akkor egy csomó mozdulatot, egy csomó energiát, egy csomó fáradozást takarítunk meg neki. És a módszert hogy alkalmazzuk, hogy a kiindulási helyzet tapasztalatai alapján zöld asztal mellett A táblázatok birtokában új mozdulatsort tervezünk meg, amihez új, más, változtatott kialakítású munkahely kell. És több változatot kidolgozunk, és több változathoz számítjuk ki az időértéket. Hogy történik az időérték kiszámítása? Felbontjuk a kiindulási folyamatot mozdulatokra, kikeressük a mozdulatokhoz tartozó időértéket a táblázatban, beszorozzuk a gyakorisággal és összeadjuk. És kijön egy időérték. És nem vacakolunk azzal, hogy norma vagy abnorma, nem érdekes, hanem megnézzük, hogy az általunk javasolt változatoknál milyen időérték jön ki. És ez elsősorban arra lesz érdekes, hogy összetudjuk hasonlítani, kvázi értékelni, rangsorolni tudjuk a javaslatokat. Aztán, ha az egyik megvalósításra kerül, aztán, ha ezt betanítjuk a melósoknak, és magukévá teszik, és jól működik, és tényleg tudjuk produkálni az idő csökkenést is, amellett, hogy az energiája, fáradtsága csökken, akkor már is két legyet ütöttünk egy csapásra, és akkor nyílik meg igazán a lehetőség az előtt, hogy a termelékenységet növelni tudjuk, hogy akkor azt mondjuk, no, ha akkor dolgozz is egy kicsit gyorsabban ennek megfőképpen. De soha nem szabad elfelejteni, nagyon sokszor beszélgettünk mi ezekről a témákról ipari szakemberekkel, amikor azt is firtattuk, hogy miért nem megy ez egy kicsit jobban nálunk meg, hát miért? Tehát ebből lehetne keresni. Van sok helyen, ahol ezekkel foglalkoznak, majd fogok én még félelmetes dolgokat mesélni a fél év végén. Nálunk járt amerikaiak csodálatos tanácsaira emlékezve, de azt mondják mindig, azt mondták a vállalatvezetők, aki ott áll, aki kékköppenyes mérnök és többet van a műhelyben, mint fönn, hogy figyelj ide, tudod mi a termelékenység növelésének eszköze? A pénz. Meg kell fizetni. És ez Taylornál 100 évvel ezelőtt rögtön ott volt, hogy melós, ha több vasat raksz le, többet kapsz. Meg lehet ezt csinálni, de ha nem fizetjük meg, akkor nem fogja. Hát miért csinálja? Ugye? Tehát ez nagyon érdekes dolog. Megteremthetjük műszakilag, mi mérnököt, megteremthetjük a teljesítmény növelés lehetőségét például egy mozdulat elemzésre alapuló észszerűsítéssel, de azért sok kell ahhoz, amíg ebből tényleges, de facto eredmény lesz, és hogyha ez az eredmény a tulajdonosnak, a vállalkozónak, az államnak, akárkinek többlet pénzt ad, azt vissza kell csurgatni, annak egy részét vissza kell csurgatni a melóshoz, mert jogosan fogja föltenni a kérdést, minek hajtsak én jobban, ha egyszer nincs a dolog megfizetve. Hölgyeim és uraim, azt szeretném leszűrni, azt szeretném, ha leszűrnék ebből a mai órából, hogy sok észszerűsítési módszerünk van, amelyek közül egyről most szó esett, ami egy, én, ha csak a végeredményt számítjuk, fél évszázados, több mint fél évszázados módszer, amely mikroelemekkel dolgozik, látszólag szinte semmi az, amihez hozzányúl, mégis nagy eredményekre lehet eljutni. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy ne menjenek el szótlanul az olyan lehetőségek mellett, ahol észrevennék, hogy ezt lehet másképp csinálni. Egy hülyén kialakított termékről látszik, ahol a konstruktor nem gondolta arra, ezt nekünk kézbe kell venni, kell vele valamit csinálni. Sokat meséltem én ezekről meg korábban is, ugye? Hogy tessék oda visszamenni, hogy kéne ezt úgy megcsinálni, hogy az egyik oldal, hogy aki előállítja, annak spóroljunk a mozdulataival, erejével egyébként. De aki felhasználja, annak is a mozdulataival, erejével spóroljunk. Az egyik tipikus példa, amit csak kiemelek egy mondat erejéig, abból az amerikai anyagból, amit az említett ismerősöm hozott, és a munkahogyi minisztérium tanfolyamában benne volt. Gyerekek, a villáskulcs és a csőkulcs esete. Tóth Marival. A villáskulcsot rá kínzod valahová, ugye? Akkor még nem biztos, hogy ki tudod szedni a csavart. Itt egy vinkli vasnál van egy csavar. Ugye? Ráteszed nagy nehezen a villáskulcsot, 328 mozdulattal ki tudod tekerni. Ráteszed a csőkulcsot, közvetlenül körbe tudod tekerni. Ugye? Tehát például, ha figyelve van arra, hogy ez a csavar úgy legyen elhelyezve, ugye, hogy nem annyira közel, hogy ne tudnám rátenni a csőkulcsot, akkor megnyertem valamit. Semmiség, apróság, ugye? De tessék a gyakorisággal beszorozni, hányszor csinálja ezt meg egy profi, hányszor akarod te otthon megcsinálni, mert valamit szerelsz, ugye? És milyen jó, ha már egyszer nem őrültél meg. Tehát azt szeretném ismét hangsúlyozni, hogy látszólag apró dolgokról van szó, amelyek azonban nagyon ütőssé válnak. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Köszönöm.